Afrika Storik Talks podcast mai vendége Morisz Andrea, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk egy érdekes beszélgetés, aminek hát mi is lehetne más a központi témája majd, mint Afrika.
És köszönöm a meghívást, én is köszöntök mindenkit.
Andiról talán itt az afrikás berkeken belül sokan tudják, hogy élt is kint Afrikában, tehát ő nem csak úgy segít, és nem csak úgy ténykedik Afrikáért, hogy van egy nagyszerű könyvélménye, vagy egy dokumentumfilmélménye, hanem ő testközelből több évet töltött kint Máliban, ugye?
Három országban, Mali és Tanzánia.
Tehát akkor azért úgy megvan a déli rész is abszolút, és megvan Mali, amiben azért egy teljesen más kultúrát, vagy akár mentalitást is köszönhetünk, mondjuk egy Tanzániához képest, vagy Dél-Afrikához képest. És ami talán a legkülönlegesebb számomra, hogyha így rólad beszélünk, vagy téged láttak, hogy te mint... Nem csak mint egy fehér nő, aki élt is ott, meg most itthonról segítkezik, de mint anya, mint feleség. Nem tudom, annyi szerepben látlak, hogy mindegyik szerepeddel másnak adsz, mást adsz tovább. Ha például a januárban annyira meghatározó élmény volt számomra egy afrikai rendezvényen a lányod előadása, hogy ő nem tudom mennyi ráhatással vagy sem, de hogy szinte... tényleg ilyen szószólójának tudom elképzelni, vagy egy szifrasettének tudom elképzelni a női csonkítás elleni felvilágosító kurzusoknak, edukáció kapcsán, hogy neked itt akkora szereped van, és akkora felelősséged, hogyha Afrikáról beszélünk, hogy azt nem tudom, annyira nehéz megfogalmazni, hogy te, mint Morisz Andi, vagy egyszer te, akinek nyilván hatalmas kötődése van Afrikához, vagy egyszer feleség, és vagy egyszer édesanya, hogy ez így összességében egy fantasztikus csomag, de mégis hatalmas felelősség.
Hát igen, nagyon jól ráéreztél, tehát nekem mind a két vagy három vetület nagyon fontos, de persze legfontosabb anyaként, és mindegyikben azt hiszem a közös szó, vagy a közös elem az, hogy inspirálni. Tehát inspirálni szeretném, vagy szerettem volna, és remélem sikerült is a gyerekeimet. Ugyanúgy inspirálni szerettem az afrikai fiatalokat is, akikkel kapcsolatom volt. Ugye tanítottam is, nem voltam hivatalosan tanár, de tanítottam abban az iskolában, honnan elindult a programunk Maliba, tehát mindenhol valahol ez az én motivációm, hogy a fiataloknak valamit átadni, és valamit úgy átadni, hogy ők azt tovább gondolják, és messzebbre vigyék, mint amire én valaha gondoltam. Igen, ez a lányaimba, de a fiamba is abszolút úgy érzem, hogy sikerült. Kisebbik lányomat láttad, de tulajdonképpen minden gyerekemet visszavittem már Afrikába. Tehát amikor elkezdtük a gyerektámogatás Maliba 2014-ben, akkor a 12 éves fiamat vittem. Minden sokan örültnek tartottak, hogy ilyet megmerek tenni, de akkoriban ő éppen nagyon szeretett volna operatőr lenni, tehát ő volt a legjobb, hogy filmezze az egészet, és meg is csináltunk utána egy kis filmet belőle, úgyhogy, és a nagylányom is volt már 2-3 évvel ezelőtt velünk.
Amikor kint vagytok, vagy amikor itthon készítetek elő egy utazási projektet, vagy témát, akkor azért nem finomkodtok a témákat illetően, vagy tényleg szembenézni azokkal a helyi problémákkal, amik ott talán a legfontosabbak, vagy éppen hát a legnagyobb mértékben jelen vannak, és ilyen például ugye a csonkítás témaköre is. Ezekről mennyire nehéz itthon, akár a csapatoddal, akár magadnak, akár a családodon belül a gyerekeiddel beszélni és szembenézni, hogy az ember, hogyha anya, és van egy 13-14 éves korú lánya, akire tudja, hogy milyen sors várna mondjuk x kilométerre alébb egy másik országban, ezt mi munkálkodik ilyenkor egy nőben, egy anyában? Düh, harag, a tudatlanság, vagy a hozott értelmetlen kulturális örökség, vagy hagyomány kapcsán, vagy egyáltalán a higiénia és a felesleges fertőzések és akár gyermekhalálok. Mi kapcsol be ilyenkor egy nőben, egy anyában elsőként mondjuk benned?
Hát igen. Most, ami az afrikai fiatalok iránt érzett felelősségem, vagy barátságom, az tulajdonképpen mindenképpen a felháborodás, az elborzadás, talán ezeket tudnám mondani. Tehát aktívan 10 éve borzadt, vagy 10-15 éve volt, hogy én először elborzadtam ezen, amikor én megtudtam először, hogy ilyen létezik, és azóta motoszkál bennem. Mára most már úgy érzem, hogy ők is akarnak változni, csak ez egy akkora nagy tabu, hogy abban kell őket segíteni, hogy ők maguk meg tudjanak változni, és összekapcsolják. Tehát nagyon, nagyon egyszerű felfedezésekkel, nagyon egyszerű összefüggések elmondásával, szavakkal lehet gyógyítani. Hihetetlen egyébként a mostani kampányunk sikere, ami nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy így alakult. Tehát tényleg azzal, hogy elmondjuk azt, hogy ez a bizonyos beavatkozás, ez milyen egészségügyi problémát okoz például a gyerekszülésnél, akkor, mert ugye jó, a szexről nem lehet beszélni, nem is beszélünk, úgy próbáljuk ezt az egészet nekik átadni, ahogy azt ők be tudják fogadni. A gyerekszülés az ugye mindig egy fontos téma, úgyhogy elég ezt összehozni, elmagyarázni, hogy a varratok a bizonyos helyen, a varratok miért nem tágulnak, és ha nem tágulnak, mit okozhat ez a gyerek megszületésekor, és azért ilyen apróságoktól nagyon sokat el tudunk érni, és természetesen nem, elsősorban nem mondjuk fehér nőként, hanem a helyi szervezetünk, helyi kapcsolatunk. Ami pedig a kérdésed azon részét illeti, hogy a gyerekeimmel hogy beszélek otthon, hát egyre nyíltabban, egy részük már elég idős ahhoz, de ennek ellenére emlékszem, hogy ez a lányom, akiről az előbb említettél, bizony megkönnyezte azt a filmet, ami elé leültünk, hogy na akkor most bele is nézzünk, hogy mi is ez a női nemi szerv megcsonkítás, és talán az a pillanat volt az, amikor ő tényleg egy ilyen szüfrezsettévé vált ennek a témának. Úgyhogy nyíltan próbálunk beszélni, még a legkisebbekkel is egyébként, mert van még egy pár gyermek otthon a családban nekünk.
Mindenki érzékeny és nyitott Afrikára?
Igen, azt hiszem, ez benne van, igen, a családi légkörbe. Igen. A férjem nem volt, a mostani férjem annyira nyitott, de végül eljött velem Ruandába, úgyhogy azt hiszem, hogy...
Nem a legkönnyebb terepre.
Igen, 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 igen. Úgyhogy megnyíltak szerintem a kapuk.
Mennyire tudsz úgy utazni, ennyi utazással a hátad mögött, és ennyi afrikai tapasztalással a hátad mögött, hogy minden egyes utat úgy kezelj, mint hogyha, hát nem is, mint hogyha az első lenne, de hogy a fotók alapján olyan lelkesedéssel és olyan tetrekészséggel vagytok jelen. Nyilván inspirál benneteket az, hogy vannak eredményeitek, inspirál benneteket az, hogy van egy nagyon jó befogadó közösség, helyiek támogatása. De hogy csomagol most a mai Morisandi, mondjuk a 10 évvel ezelőttihez, hogyha indul és projekt van, és újabb lehetőség van mondjuk fiatalokat megmenteni, vagy fiataloknak esélyt adni a tanulásra?
Hát egyrésztről nagyon könnyen csomagolok, mert ugyanazokat a ruhákat viszem, amit 10 évvel ezelőtt, úgyhogy szerencsére arra már nem kell gondolnom. Viszont másrészt minden egyes út, hát minimum egy hónap előkészítés. Tehát én úgy készülök, hogy hetekkel előtte már az óra rendem van, hogy délelőtt mit csinálunk ezen a napon, délután mit csinálunk, este mit csinálunk, így három részre szoktam osztani, és akkor sakkozgatom, és levelezek, beszélgettek hozzátok, mikor mehetünk ide, mikor mehetünk. Ezt a háttérbe csinálom, mert azért itt azt is tudni kell, hogy van olyan hely, ahol nem érzem magam annyira biztonságban, ugye Maliról van szó, és néha kimegyünk Bamakóból. Ezt nem szoktam előre senkinek se. Tehát ott úgy intézem, hogy ott ne nagyon tudják, hogy mikor érkezünk meg oda, hogy nehogy valamilyen csapdába belesétáljunk. Úgyhogy ilyen szempontból is készülni kell egy Mali útra. Ruandára nem annyira, ott azért a közbiztonság az jó. Úgyhogy ez. Nagy, biztos, hogy egy hónap előtte is, de egy hónap utána is, mert ahogy hazajövünk, ugye a támogatóknak utána levelet küldeni, fényképeket kiküldeni, és nem csak egyedül csinálom, hanem itt már tényleg egy csapat van, akik besegítenek.
Vannak-e olyan tudatos lépések, mondjuk így az előkészületen kívül, hogyha kint vagy, amivel próbálod mondjuk védeni magadat, a tartalékaidat, hiszen azért olyan gyerek sorsokkal, vagy női sorsokkal találkozhat az ember uhatatlanul, pluszban azokon kívül, akikről tudja, hogy nagy szükségben vannak, vagy nagy segítséget igényelnek. Van valami módszered, vagy próbálsz tudatosan fókuszálni tényleg arra, amiért mentél, vagy mennyi hely van, mennyi tartalékod van, akár erőben, akár energiában arra, hogy mondjuk új olyan történeteket, vagy emberi sorsokat ismerj meg, vagy új gyerekeket emeljetek be, akár az iskolába, hogyha mondjuk nincs pénzük a szülőknek tandíjra, akik menet közben bekeveredhetnek a projektbe, vagy a projektekbe.
Amint lehet, bevesszük, de az tudatos, valóban tudatosnak kell lenni, hogy mi elsősorban lehetőséget, tanulási lehetőséget adunk. Nem tudjuk megmenteni minden egyes afrikai ember sorsát, és egyik napról a másikra sem tudjuk őt segíteni. Ez nagyon fontos és tudatos kell, hogy legyen az alapítványnak abszolút alapelve, hogy nem osztunk adományt, hanem csak tanulási lehetőséget. Előfordul, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy valakit meg kell menteni, akkor mindenképpen megpróbáljuk becsomagolni egy olyan kis feladatba, és van olyan például, nagyon nehéz olyan emberrel például beszélgetni, akár Facebookon, akár WhatsAppon, aki mondjuk két napja nem evett. És az ember akkor sem veszi elő a pénztárcáját, még ha könnyen tudnak küldeni is pénzt, hogy tessék, itt van, egyél, vegyél valamit magadnak, mert ez egy feneketlen kút, és ebben az esetben is azt kell követnünk szerintem, hogy találjunk ki neked valami kis, dolgozz nekünk, legyél például a riporterünk, mert ilyen volt már COVID idején, legyél a riporterünk a következő két hónapba, fényképezz, mesélj, hogy mi történik, tudósíts, és akkor mi fizetünk neked egy ilyen minimális díjat, amivel túl tudod élni a mai napot, vagy a holnapi napot. Tehát ilyen szempontból egyrészt nyilván van szívünk, és meglátjuk a problémákat, és megpróbálunk segíteni, de nagyon sokszor jönnek kérések, és akkor ez egy fontos, hogy egységes választ tudunk adni arra vonatkozólag, hogy nem osztunk pénzt.
Ezt nehéz anyaként, nőként, gondolom gyerekekről is van szó, nem csak fiatal nőkről, vagy olyan helyzet is, hogy gyerekek miatt kérnek, vagy gyerekekre hivatkozva.
Igen, igen, de hát be kell tartanunk ezt sajnos, igen, igen, igen.
Neked mi hozta meg az igazán Afrika felé fordulást? Tehát az, hogy valaki ennyi helyen él több évig, az nyilván nem lehet úgy, hogy nem szereti, vagy nem tud befogadni egy bizonyos kultúrát, vagy nem tud bizonyos időnél többet távol lenni mondjuk Magyarországtól. Neked ez az Afrika, tehát belesodródtál mondjuk párkapcsolat vagy férjed révén, vagy egyébként is nyitott voltál mindig az utazásra, más kultúrákra?
Abszolút nyitott voltam, tehát én azt hiszem inkább úgy szoktam ma már mondani, hogy a párválasztásomat befolyásolta, hogy én Afrikába szerettem volna felnevelni a gyerekeimet. Volt egy ilyen álmom. Először Afrikába egyébként úgy jutottam, hogy Angliába voltam egyetemista, és véletlenül a postaládámba bedobtak egy ilyen Overland Tour-nak a hirdetését, tehát egy ilyen hátizsákos turista útnak a hirdetését, és én akkor eltároztam, hogy minden ösztöndíjamat arra teszem félre, hogy én erre el tudjak menni. Ez 5 hét volt, és 5 héten keresztül 5 országban utaztunk, és hát talán az volt az, amikor tudtam, hogy ide még vissza fogok jönni, ez bármi történjen velem az életem során, a jövőben, ugye itt akkor még egyetem nem voltam házas, de ide vissza kell jönnöm.
Ez melyik 5 ország volt?
Kenya, Tanzánia, Malawi, ami egy különleges, ugye kevéssé ismert ország, Zambia, Zimbabwe.
Az igen.
Hogy ez egy hosszú túra volt, igen, igen. Innen indulhatott valószínűleg ez a kapcsolat Afrikával, és valóban kicsit befolyásolta, hogy milyen típusú embereket, férfiakat engedtem magamhoz közel. Tehát fontos volt számomra, hogy vigyenek engem a nagyvilágba.
A gyerekeiden mennyire látod ugyanezt a nyitottságot, kalandvágyat és utazás iránti szeretetet, mint amit magadban?
Nem egyformák ők se, de mindenképpen, tehát mindegyik egy kozmopolita gyermek lett. Van, amelyik jobban hazavágyik, bár Angliában tanul, van, aki még messzebbre futna. Tulajdonképpen ők azért úgy nőttek fel, hogy egy kicsit ilyen globál nomád mentalitást kaptak, és mindenhol megtalálják a helyüket, de Magyarország nagyon fontos számukra, mint ahogy nekem is. Tehát bármilyen utazás alkalmával, nekem az, hogy 3-4 havonta haza tudjak jönni, ez nagyon fontos volt.
Most, hogyha elmentek mondjuk Maliba projekt miatt, vagy az iskola teendőit, a támogatott diákjaitok programjai miatt, akkor mit érzel, mennyi az a kint töltött idő, ami neked még nem a lemerülés, az energiatartalékok teljes kizsákmányolása, hanem tényleg egy produktív idő, amiben inspirálódni is tudsz, mert biztos vagyok benne, hogy számtalan útról igen. Lehet úgy hazatérni, hogy van vagy újabb ötlet, vagy valami újabb...
Mindegyik útról.
Igen, vagy egy új leágazás, amit ki kell próbálni, vagy ahol lehet kapcsolódni, akár más országokhoz. Ez itt körülbelül mi ez a bűvös hónap, vagy bűvös 2 hét, 3 hét van ilyen, amit úgy érzel, hogy úgy határol lebeg?
Igazából azért itt belejátszik az, hogy családanya vagyok, tehát lehet, hogy egy hónap is jó lenne, de nem jut egy hónap. A család miatt. 2 hét, 10 nap, 2 hét az a minimum viszont, és körülbelül az, amit el szoktam tölteni Maliban. Ruandában is hasonló egyébként.
Szoktam látni a bejegyzéseidből, hogy anyagokat hoztok haza, illetve különböző termékeket. Mennyire vagy fogékony például akár a képzőművészetet, ha vesszük, akár a divatot, az afrikai kiegészítőkre, az afrikai motívumokra, vagy egyáltalán ezeknek a keverésére?
Hát nagyon, azt hiszem, ez nagyon nagy hobbim is egyébként. Ez azért kapcsolatban áll az anyagokkal, a tárgyakkal, úgyhogy itt ez nekem egy nagyon fontos része Afrikának, a szépsége, a ruhaanyagok, a tárgyak tekintetében. Úgyhogy ez magától jön nekem, és nagyon szeretem is belevonni akár a hétköznapi ruhadarabjaimba egy pici Afrikát, egy kis Afrika ízelítőt, ha lehet, akkor mindig hordok magamon.
Mennyire vagy nagy utazó olyan értelemben, hogy akár egy kis Ázsia, vagy tényleg teljesen más, mint Afrika. Ha kihagyjuk az afrikai kontinenst, akkor merre indul Maurice Sandy a szíve szerint?
Hát szerintem Ázsiába, igen. India lenne az, ami nagy, régi nagy vágyam. Egyelőre oda most nem, nincs meg a társam, hogy elmenjek, de Ázsiát elég egy kicsit ismerem, és hát Európát elég jól ismerem, mert ott is éltem több helyen. De hát valahogy, mivel kevés az ember ideje az utazásra, akkor már legyen inkább Afrika. Tehát elsősorban mégiscsak maradnék Afrikánál, ha lehet.
Vannak olyan országok egyébként, ahova készülsz mondjuk egy ideje Afrikán belül, és utazol-e úgy, hogy nincs feltétlenül mondjuk projekt szándék mögötte, csak egy-egy olvasási élmény, vagy olvasmányélmény, vagy dokumentumfilm élmény miatt, vagy egy-egy kutatási projekt miatt mondjuk ellátogatnál megismerni, megtapasztalni egy-egy szeletét valamelyik országnak?
Igen, van olyan ország, ha mehetnék, akkor például egyrészt visszamennék Dél-Afrikába, tehát ott elég sokat éltünk, ott azért, és ott például az állatvilág az, ami a legcsodálatosabb volt, amit mi ott tapasztaltunk. De Gambia, Gána, Marokkót imádom, ismerem, és hát ugye ott a lakberendezés az fantasztikus, tehát egy lakberendező nem tud nemet mondani. De Etiópia is érdekes, Kenya, Zanzibár, régi kedvencek, úgyhogy nagyon sok helyre tudnék menni.
Mennyire lennél mondjuk nyitott, vagy készen, akár anyaként, akár nőként, hogy mondjuk nyomornegyedekbe ellátogass, hogy mondjuk ottani iskoláknak, vagy ottani akár árvaházaknak legyél a támogatója, vagy a segítője, akár mint szakember, akár mint az alapítvány vezetője. Mennyire érzed magad erősnek, mondjuk?
Ez nekem azt hiszem, hogy nagyon, ezt is csinálom tulajdonképpen. Tehát Malit azért úgy képzeld el, hogy az tényleg egy szegény negyednek becézzük, de valójában egy nyomor negyed, ahonnan ez az egész elindult. Tehát ott lemegyünk azért a poklok legmélyebb bugyraiba. Maliba többször elmentünk menekültáborba is. Ott aztán annál nagyon sokkal rosszabbat nem nagyon lát az ember, azt hiszem. Úgyhogy. És itt megtalálni azt a pontot, ahol tudsz inspirálni, ahol tudsz segíteni, akár néhány szóval, akár lehetőségek nyújtásával, ez ennél szebb feladatot nem tudok elképzelni. Úgyhogy ez az, ami vicces egyébként, a legutóbbi útunk alkalmával a kislányom, akiről az előbb beszéltél, azt mondta, hogy legszívesebben ő családi nyaralásra is Maliba jönne. Jöjjünk el egyszer mind a négyen Maliba. Hát turizmus ott nem lesz. Ki is találta, hogy akkor melyik gyerekem éppen miben fog besegíteni, melyik projektet tudná egy kicsit tovább vinni. Tehát nálunk ez abszolút összekötődik a nyaralása segítségnyújtással.
De milyen jó formája is. Például a több törekvés van erre mostanában, hogy így egyre több ilyen utazónak a beszámolóját hallgatom, és nem csak Afrikát illetően, hanem hogy úgy utazni, hogyha van két heted, vagy három, hogy azt nem mindet azzal töltsd, hogy magad. Igen. Csak magadat töltöd, mert egy idő után azzal töltődsz leginkább, vagy úgy lesz a legteljesebb, hogyha adsz, és abból a visszakapott élményekből, mosolyokból, vagy csak abból, hogy valakinek segítő kezet nyújtottál egy napra, vagy egy bizonyos szituációban, attól sokkal másabb energiákkal fogsz tovább menni, vagy ott maradni, vagy egyáltalán hazatérni.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy mindig többet kapunk, mint amit adunk. Tehát annak idején is, mikor először jártam ebbe a nyomornegyedbe, az volt az érzésem, hogy hazafele menet, mint a felhőkön járnék. Olyan, És ezt, aki nem próbált még adni, vagy nem próbált még ilyen helyzetben, ilyen helyzetet végigélni, talán nem is tudja, hogy miből marad ki. Tényleg, ez egy jó dolog.
Legutóbb most, hogy kint voltunk mi is Kenyában, és a fa alatt ettek a baby klasszosok a... Hát nem tudom, szerintem itthon nagyon sok kutyának különb tálja van, meg tányérja, mint amiből ők megkapták a napi egy adag étkezési adagjukat, a főtrist és a főtbabot, és leültek oda a porba, és az egyiknek kiborult a kis adagja, és ez a riadalom, az a hát 4-5 évesek, hogy összenéznek, hogy te most mit fogsz enni? A tiéd az... Összesöpörte gyorsan vissza, a tába, ugyanis nincs több, a többieknek sincs túl sok, tehát nyilván mindenki fogta és ölelte a tálat, hogy az kézzel ugye lapátolták be az adagot, és odaültem el, és hallottam, hogy ropog a foga alatt a homok, de az egytől egyig elfogyott, aznapra az volt az étel, és amikor ilyen helyzet után jön itthonról mondjuk egy üzenet, hogy milyen bosszantó, hogy nem tudom, tehát tényleg nem jutok el X fesztiválra, csak egy másikra, akkor érzi az ember, hogy miről beszélsz?
Igen.
Hol van ez a probléma ahhoz képest, hogy valamelyik gyerek most épp megoldotta azt, hogy neki aznapra legyen élelme, mert megalkudott az, hogy akkor visszasöpröm a tányéromba, és megeszem úgy, hogy ropog a fogam között a homok.
Sokszor látunk ilyet, bizony. Egyébként tényleg két vetülete van a segítségnyújtásnak. Egyrészt jól érzed magad, mert adtál, másrészt láttál egy másik világot, és onnan vissza tudsz nézni a saját helyzetedre. És attól is jobban érzed magad, hogy a saját helyzeted hirtelen felértékelődik. Igen.
A segítségnyújtásnak a módjáról ugye sokszor hallani, hogy ne adományt vigyünk, ne valami készet adjunk, hanem a közösséget próbáljuk meg bevonni abba, hogy együtt gondolkozni, és együtt kitalálni, hogy mi a legfontosabb, és mi a legnagyobb segítség. Maliban például egyértelműen az oktatásban, a képzésben látjátok a kulcsot, a megoldást, hogy ezzel tudtok a legtöbbet tenni mondjuk egy adott családért, vagy a fiatalokért, hogy nekik már mondjuk kenyérkereső állásuk az olyan legyen, amiből talán meg is tudnak élni, vagy el tudnak indulni?
Hát semmi más nem tudok, csak ezt látom. Tehát megint visszatérve egy nyomornegyedbe, azt se tudnám megcsinálni, hogy konyhakertet csináljunk, és nincs terület. Drágább a föld ebben a negyedben, mint Magyarország, Budapest Rózsadombján. Úgyhogy semmi más nincsen, mint kitörési lehetőség, mint hogy tanulni, szakmát tanulni, írni, olvasni, megtanulni, mert ugye a szülők még azt se tudják, franciául megtanulni, mert sajnos az az államnyelve, tehát nem tudnak másképp kitörni. Csak ez az egyetlen lehetőség minden szempontból.
Milyen szakmákat láttok, amiből egész jól el lehet helyezkedni? Mik azok, amikkel a legnagyobb esélyeik vannak, mondjuk akár a nőknek is, lányoknak is? Hogy...
Hát, amik igazán orvos biztos, hogy jó lenne, de nagyon, nagyon esélytelen, hogy odáig eljusson bármelyik lányunk is, hogy igazán orvos lehessen. Nem azért, mert nem képes rá, vagy akár Magyarországról nem tudnánk finanszírozni, de 25 éves koráig ne menjen férjhez, ne legyen gyereke, ez elképzelhetetlen. Tehát hiába mondja szegény legtöbb fiatal, hogy ő orvos szeretne lenni, nagy örömünk akkor, hogyha nővér lesz esetleg, vagy szülésznő, tehát valamilyen egészségügyi szakma, vagy esetleg vannak ilyen álmok is, hogy irodába szeretnék dolgozni, könyvelő. Ezek már elérhetőbb álmok, és ha megnézed a magyar ösztöndíj programunkat is, akkor ott is a háromból kettő az kvázi valamilyen irodai alkalmazott lesz, ha minden jól alakul. A másik pedig egy szülésznő, a harmadik pedig szülésznőnek tanul. Tehát ezek az elérhető álmok, és ezek fantasztikus, szép pályák lesznek. Mondhatni az elsők ebből a nyomornegyedből, akik az első fiatalok, akik ide eljutnak.
mennyire kell a ti segítségetek, vagy mennyire elég a kinti szervezetnek, a kinti támogatóitoknak a segítsége ahhoz, hogy ezt így helyre tegyétek mondjuk a lányoknál, fiúknál, hogy ez irreális sajnos, ezért azért az okokon belül, vagy kifolyólag, és mennyire tudjátok azt mondani, hogy figyelj, itt a B-verzió, például szülésznél, és hogy ebben is ugyanúgy ki tudsz teljesedni, vagy ez is ugyanúgy egy biztos megélhetést ad, ez így könnyű kommunikációs folyamat, vagy...
Igen.
Vagy itt végül is az a lényeg, hogy szegények érzik, hogy van, aki támogat, van, aki segít, van, aki átgondolja velem, hiszen Afrikában ez az anyalánya, vagy a család és a gyerek viszonya azért egy kicsit más szinten van, mint mondjuk itthon, hogy beszélgetünk a gyerekkel, vagy pályaorientáció.
Hát persze. Pont ez a következő projektem, úgyhogy nagyon jól ráéreztél. Ilyen orientációs beszélgetéseket szeretnék csinálni a mostani gimnazistákkal. Kicsit el is kezdtük most, júniusban, amikor kint voltunk, de meg kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem jutnak el odáig. Odáig se, hogy kiszámolják, hogy hány éves leszek, tehát nem nagyon szoktuk azért letörni őket, hogy ugyan már úgyse leszel doktor, amikor mondjuk 12 évesen mondja. De ha később is mondogatja, többször volt, majd visszakérdeztem, hogy na és hány éves leszel, amikor végzel, és akkor kezdi el számolni, és akkor derül, hogy 24-25, és akkor hogy fogjuk azt megoldani, hogy ne legyen mondjuk 2-3 gyereked addigra már. Tehát a megoldás ott van, hogy beszélgetsz vele, és szembesíted ezzel, de hát nem könnyű. Nehéz. Igazából ezek után szoktam én arra terelni a beszélgetést, hogy akkor gondolkozzunk el azon, hogy hogyan oldod meg azt, hogy ne legyen gyermeked mondjuk addig, amíg be nem fejezed a tanulmányaidat.
És hogy ez a közösségben, vagy a családon belül ne jelentsen, gondolom, plusz
így
feszültséget.
Fog, de van, aki azért beleáll, és megpróbálja. Van, aki, attól is függ, hogy milyen nemzetségbe tartozik. Tehát van olyan nemzetség, van olyan törzs, ahol egyszerűen az nem elképzelhető, hogy ne adják férjhez 15 évesen. Egy darabig tudják azt tartani esetleg, hogy ne essen teherbe, de van, ahol ez sajnos tudjuk, hogy egyáltalán nem megvalósítható. És most is van a fejemben egy olyan brilliáns, nagyon okos, kedves lány, aki még mindig mondja, hogy orvos szeretne lenni, de közben már férnél van, és nem tudom, hogy hogyan tudnék neki segíteni.
Itt a mi volt előbb a tyúk vagy a tojás esete rendszerint előkerül, hogy hol kezdjük, vagy kinél kezdjük az edukációt. A férfiaknál, a vének, a közösség öregeinél, a tanároknál, az anyáknál, a gyerekeknél. Nálatok mi körvonalazódik, mik a tapasztalatok, hogy közösségen belül, vagy iskolán belül mi a leghatékonyabb sorrend vagy megoldás?
Hát egyszerre kell egy kicsit, azt hiszem. Tehát nyilván most, ha csak az általános edukációról beszélünk, tehát akár az írás-olvasás, az iskola szerepéről, akkor azzal, hogy bekerül a gyerek az iskolába, nyilván ő ott edukálva van, de a szülők is egyre jobban belevonódnak. Eleinte még kicsit lehet, hogy ellenezték, vagy nem voltak annyira támogatói annak, hogy a gyerekek iskolába járnak, de ugye az évek során azért már 10 éve ott vagyunk ebbe az iskolába, ismernek, most már a szülők is benne vannak, vagy a szülőket is okítjuk ezzel. Ami viszont például a közösség felvilágosítását illeti a női nemi szerv csonkítása kapcsolatban, azt pedig úgy csináljuk, ahogy a helyi partnerünk csinálja, tehát ő neki megvan a módszere, és az ő módszere pedig az, hogy fölülről lefele halad. Tehát az első találkozó, amit szerveznek, az mindig a polgármester, az öregek tanácsa, a mindenféle döntéshozók, és tulajdonképpen így is visszük is végig lépésről lépésre, meg volt az első, két hónappal ezelőtt az első ilyen találkozó, ott még voltak férfiak is, többen, mint nők. Utána a női csoportosulások, mert nagyon sok női csoportosulás van ezen negyeden belül. Utána jöttek ezek a női csoportosulások, oda kellett elmenni, és ott folytatni a felvilágosító tevékenységet. Utána jött az iskola. Az iskolákba is elmegy az alkalmazottunk, és folytatja ezt a tevékenységet. Igazából most jutottunk el oda, hogy jó, az iskolában a lányok, de a fiúkra is szükség van, hiszen ők lesznek a döntéshozók néhány év múlva. Úgyhogy fölülről lefele, de azért kicsit egyszerre. Tehát kell, hogy legyen egy ilyen nagy kampányszerű szerűsége a dolognak. Egy hónapig, két hónapig, három hónapig, hat hónapig rendszeresen és több szinten érjük el a közösséget a mondani valónkkal.
Van olyan történet a tarsolyodban, ami, vagy van olyan személy, aki különösen kedves számodra, vagy akinek a története tényleg olyan, amit nem lehet, nem az, hogy nem szeretni, hanem nem lehet egyszerűen átlagosnak mondani, vagy ami valami miatt a szívetekhez, vagy akár a családodhoz közelebb áll.
Hát persze a lány, akit én támogatok, meg a fiú, a testvére, akit én támogattam, vagy a férjem is, és támogat két gyermeket, ezek mind különösen közel állnak hozzánk. Most már nagylány, Django, aki annak idején, mikor én angolt tanítottam, ott ült az első padban, és hát az egyik leglelkesebb diák volt. Ő azt hiszem, aki a legfontosabb szereplő ebben a képben nálam. Ő belőle végül is valahogy sikerült az angolt legalább annyira megszeretetni, hogy végül is angol szakra ment az egyetemre. Úgyhogy el is végezte idén, és ő az első diplomásunk. Ezek után is azért még nem egyértelmű, hogy megfelelő munkát kap-e, de úgy néz ki, hogy sikerült neki a régi iskolájánál egy olyan munkát biztosítani, amiben egy kicsit mi is benne vagyunk, és segítjük ezáltal. Úgyhogy nagyon remélem, hogy őről tényleg azt mondhatjuk, hogy végigvittük, és megvalósul. Igen, igen. Ő már ugyan 21-22 éves, tehát azért felmerül az is, hogy és ilyenkor már mindig egy kicsit izgulunk, igen. Hogy jaj, csak nehogy elvigyék egy másik vidékre egy férj által.
Itt nehogy. A szülők ugyanúgy szerepet játszanak a férj választásban, vagy itt az apák döntenek?
Az apák döntenek, igen. Az apák döntenek egyelőre. Volt már kérő. Szerencsére figyelembe vették, a lány nemet mondott. A kérő egyébként az utcán látta meg őt, tehát ismeretlen volt számára. Én azt hiszem, hogy ebbe is azért benne van, hogy van itt egy magyar alapítvány, aki az egész családot támogatja, és de volt már, hogy rezgett a léc. Úgyhogy reméljük, hogy legközelebb is segítünk, hogy amíg még nem talál jövedelmező állást, addig akkor lehetőleg ne menjen férjhez. Ahogy az édesanyja szokta mondani, nekem nálunk itt az a baj, Andrea, hogyha a nőnek nincsen állása, akkor a rabszolgája lesz a férjének. Vagy nincs jövedelme, nyilván. Nincs jövedelme, akkor rabszolga lesz belőle. Hát küzdünk, és reméljük, hogy sikerül.
De milyen jó, hogy ha már a családban legalább ezt így kibírják mondani, meglátják, értik.
Igen.
És hogy valahol akkor csak figyelembe veszik azt, hogy ennyi munka után, meg ennyi
igen.
Küzdés után, akkor ez nagyon nagy kár lenne, ha most itt pont a Igen. A végén omlana össze, vagy semmisülne meg ez a sok törekvés, meg segítő szándék, meg idő.
Hát bizony, csak ne felejtsd, hogy ez az anyuka volt, és sajnos nem ő dönt, tehát az apuka dönt. Ő vele, őtől ezt még nem hallottam.
Mennyire sőt, kemény dió?
Igazából ez egy olyan család, hogy az apuka, mivel maga sem elég, neki sincs megfelelő állása. Így az ő ereje is kisebb azért a családon belül, de rizikós.
Rizikós. Hát Andi, köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgettünk Maliról, ahol azért nem olyan sokan jutnak el, vagy nem feltétlenül sokan veszik egyáltalán, vagy tudnak róla. Nem
Igen.
feltétlenül
Igen.
veszik számításba, hogy ott bármilyen projektet, vagy bármilyen céllal akár oda látogassanak, vagy küldjenek segítséget. Úgyhogy nektek további, meg neked is további sok sikert kívánok.
Köszönöm.
És hát nyilván ilyen lányokkal a háttérben, mint a gyerekeid is, vagy ilyen családdal a háttérben, nyilván még fogunk rólatok hallani, és a projektjeitekről minden bizonnyal jó párszor. Úgyhogy a legközelebbi kiutazásig akkor
köszönöm.
Minden jót, jó készülést, és hát minél több sikert, és minél több képzett lányt Maliba.
Igen, nagyon köszönöm, nagyon jó végszó. Igen, így legyen.
Így
köszönöm
legyen.
Szépen.
Köszönöm, Andi.
Óriási örömhír, hogy a Közel-Afrikához alapítvány támogatási szerződés kötött a Richter Gedeon nyertével, aminek akiknek köszönhetően elkezdődött a House of Hope, a reményházának építése.